Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A vekerletelepi Isten tisztelet után odajött hozzám valaki, és ennyit mondott: Laci, ebbe az ige hirdetésben elmondtad az egész életemet. Először úgy jól esett, hogy valakit megszólított az Isten igéje, utána rájöttem arra, hogy igazából én nem csak az ő életét mondtam el, hanem a sajátomat és mindazokét, akik ott voltak, de csak ő vette észre, hogy ez róla is szól. Nem tudom, hogy a mai Isten tisztelet után ki fogja azt érezni, hogy én elmondtam az életét, vagy Isten szent lelke rajtam keresztül elmondta az életét, de mindannyiunkról szól ez az ige, és mindannyian benne vagyunk ebben a történetben, csak nem mindegy, hogy éppen hol. Nem mindegy, hogy hol vagyunk ebben, amikor az Isten kapcsolatunkról és a minket körülvevő világról szól az ige. Így hallgassuk most meg majd azt az igét, amit erre a mai alkalomra választottam, és megírva találjuk a zsidókhoz írt levélnek a második fejezetében, az első négy versben a következőképpen. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Amen. Akár a Bibliát olvassuk, akár emberekkel beszélgetünk, vagy bizonságtételeket hallgatunk, mindig jó olyan történeteket meghallgatni, ahol embereknek az élete egyik napról a másikra megváltozik. Hogy élt egy életet, és egyszer csak valami egészen másmilyen úton indul el. Ugye ezt nevezzük pálfordulásnak, hiszen Pál apostol volt az, akinek pontosan ez történt az életében. Örömmel hallgatunk ilyen történeteket, és örömmel állítunk ki embereket, hogy mondják el ezeket bizonságtételként másoknak is. De nagy örömmel hallgatunk olyan történeteket is, amikor valaki arról számol be, hogy úgy elkezdett templomba járni, talán csak megszokásból, de valami megragadta őt, és úgy lassan egyre közelebb került az élő Istenhez. Egyre fontosabb lett számára az Isten igéje. Egyre több alkalomra jött el a gyülekezetbe, és egyre inkább otthon érezte magát az Isten közelébe. Az ilyen embereket is örömmel kiállítjuk, hogy mondják el bizonságtételüket. És az ilyen embereket meg is kereszteljük egy idő után, talán konfirmálnak, bekerülnek a különböző anyakönyvekbe, és nagyon tudunk örülni mindennek, és ez így van jól. És különösen tudunk örülni akkor, hogyha az Úristen megengedi, hogy ebbe valami részünk legyen. Hogy egy kis lépést mi is segíthettük az ő útján. Sajnos nagyon gyakran találkozunk ennek az ellenkezőjével is. Amikor emberek lassan nem egyre közelebb kerülnek az Istenhez, hanem egyre távolabb. Őket nem írjuk föl egyetlen anyakönyvben sem, őket nem állítjuk ki sehova, pedig ma nagyon-nagyon sokan vannak. Mai korban nagyon sokan vannak, akik eltávolodnak az Istentől. És most hallgassuk meg újra ennek a mai igének a kezdő mondatát. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. A zsidókhoz írt levél szerzője tudja azt, hogy vannak emberek, akik elsodródtak az Isten igéjétől, és ezzel elsodródtak a keresztény közösség életéből is. Amiről ma szólni szeretnék, és itt szeretném ezt egy kicsit pontosítani, az pontosan az, hogy a korszellem és a mi találkozásunk az mit hoz létre, mi alakul, hogyan. Annyit hadd pontosítsak, hogy tényleg érthető legyen, hogy elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy a világban lévő korszellemmel való találkozásunk hogyan hat a mi Isten kapcsolatunkra és erkölcsi érzékünkre. Nem szeretném azt mondani, hogy a korszellem úgy, ahogy van rossz, hiszen rengeteg csodálatos dolog van benne. Néhány nappal ezelőtt a Facebook oldalamon osztottam meg egy megható történetet. Egy nagyon régi fénykép, egy hordágyon egy 14 éves fiú fekszik rajta, aki 1922-es a fénykép, és oda van írva, hogy ez a hordágy, ez egy nagyon szomorú hordágy volt régen, amikor egy gyermek cukorbeteg lett, és elérte azt a szintet, ahol már nem tudott a szervezete normálisan működni, akkor őket egy ilyen hordágyon kitolták mindig elbúcsúzni a szüleiktől, általában akkor már kómában voltak, és utána várta őket a halál. És ez a kép azért nagyon híres, mert amikor kitolták ezt a fiút, megjelent ott két orvos, és mondta a szülőknek, hogy nézzék, a gyerek pár órán belül meghal, de mi hoztunk egy injekciót, próbáljuk ki, legfeljebb ebbe hal bele. És a szülők beleegyeztek, és beadták ezt az injekciót, és néhány perc múlva felébredt a kómából ez a fiú, akinek azóta híres lett a neve, és a két orvosnak is, bocsánat, nem tudom elmondani a nevüket, de inzulin volt ebben az injekcióban. Néhány évtizeddel ezelőtt még meghaltak emberek ilyen dolgok miatt, vagy egy vakbélgyulladás, vagy egy tüdőgyulladásba. Rengeteg jó dolog van a mai világban. Nagyon-nagyon sok minden. Most a kérdés az az, hogy a tudományos felfedezéseken és sok minden egyébben túlhal. Persze nagyon sok a szürke zóna, a határterület. Inkább arról beszéljünk, hogy ez az egész világ, amiben élünk. Ez hogyan hat a mi Isten kapcsolatunkra, és hogyan hat a mi erkölcsi érzékünkre. Azt gondolom, a kettő összekapcsolódik, minél közelebb vagyok Istenhez, annál inkább látom a saját életem, bűneimet, annál jobban működik a lelkiismeretem, és igaz ez fordítva is. Ugye a Biblia tele van olyan emberekkel, akik így lassan elsodródtak az élő Istentől. Gondolatunk Saul királyra, aki nem is feltétlenül elsodródott, egy ilyen egészen különleges hullámzásban töltötte az életét, de egészen a gyilkos indulatig jutott. És hiszem azt is, hogy amikor Jézus elhívta Júdást, akkor Júdás egy nagyon hűséges követője volt Jézusnak. De valahol ott a három év alatt sok minden megszakadt közülük, közöttük, és erre nagy hatással volt az a kor is, amiben Júdás élt. Hogy találkozunk mi ezzel? Az a baj, hogy mi mindig akkor találkozunk ezekkel a nehézségekkel, amikor már látható jele van. Amikor már valaki elmaradozik a templomból. Amikor valaki, aki eddig vörös vonalat húzott, vagy például a vasárnap 10-től 11 óra sérthetetlen, és bármi van, eljövök, már elkezdi ezt is egy kicsit arrébb tolni. És ez az, amit látunk, hogy emberek elmaradnak alkalmakról, bármilyen alkalomról. Csak az a probléma ezzel, hogy ezt akkor vesszük észre, de ez már korábban elindul. Ez már elindul a szívben, elindul a gondolatokban, és ekkor válik láthatóvá az ember életében. Milyen jó lenne ezt egyből észrevenni, milyen jó lenne egyből lépni. De már jóval korábban elindul egy lelki eltávolodás, és azért beszélek erről, mert ilyen mindig volt. Csak ha úgy képzeljük el a gyülekezetet, mint ilyen szimmetrikus köröket, akkor mindig vannak ott a peremén emberek, akik hol ott vannak, hol nem, bejönnek, eltűnnek, aztán így egyre-egyre közelebb megyünk, és én azt látom, hogy ma eljutottunk oda, hogy a gyülekezeteknek a belső magját is veszélyezteti ez az elsodródás. A masszív gyülekezeti tagokat, a presbitereket sok helyen, ott van az, hogy már odáig eljutott. És egyre nagyobb erővel érezzük ezt. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Hadd olvassak fel még három különböző biblia fordítást, hogy hogy próbálták meg visszaadni mindezt. Ugye itt az eredeti szó, az a parareo szó, az valóban elsodródást jelent, amikor a szél vagy az árvíz megragad valamit. De érdekes, hogy a fordításokban próbálták ezt értelmezni. Ezért, amit hallottunk, az teljes odaadással meg kell tartanunk, hogy a célt el ne tévesszük. A Káldi fordítás, ez egy római katolikus fordítás, azért annál szorgalmasabban kell megtartanunk, amiket hallottunk, nehogy elenyészünk. Az egyszerű fordítás pedig így fogalmaz, még gondosabban kell követnünk azokat az igazságokat, amelyekre megtanítottak bennünket, vigyázzunk, hogy senki és semmi el ne térítsen ezektől. Van elsodródás, céltévesztés, elenyészés, eltérítés, de mind-mind ugyanarról szól, hogy az embernek van egy meggyőződése, egy Isten kapcsolata, és valahogy ez elkezd széthullani és szétesni. És miért veszélyes mindez? Azért, mert az egész kereszténységnek a központi tanítása az, hogy nekünk mindig mindent Isten igéjén kell megmérnünk. Teológiai tanításokat is, és a saját életünket is. És az elsodródás azt jelenti, hogy ettől az origótól, ettől a középponttól elkezdünk távolodni. És az Istentől eltávolodó ember az továbbra is megnézi a saját életét. Továbbra is megnézi, hogy jó-e, amit teszek. Csak már nem az igéhez méri, hanem az előző döntéséhez. És az előző döntése után egy picit még arrébb teszi talán a határvonalat, aztán megint, mert az nem olyan nagy lépés az előzőhöz képest. Ahhoz képest, amit tegnap csináltam, ez nem olyan rossz. Aztán megint ahhoz mérem. És egy idő után nagyon-nagyon messzire lehet kerülni az igazi középponttól. Mert lassan-lassan arrébb ment az ember. Van-e ilyen fix pont az életünkben, vagy ilyen fix pont-e Isten igéje? És ez nagyon kemény lesz, amit mondok, egy beszélgetésben hallottam a következőt, elég sarkosan fogalmaznak, de lehet, hogy van benne igazság. Arról szól, hogy keresztény emberek beszélgettek, és az egyik nagyon-nagyon átlátszó módon Isten igével és egyével mentegette a saját bűnét. És erre a társa egy idő után azt mondta neki, hogy figyelj, menj át a szomszéd kocsmába, és mondott el mindezt, és be fogják verni az órodat. Mert lehet, hogy ott sokkal egyértelműbben látják, hogy ez bűn, mint ahogy te próbálod magadat mentegetni. És én azt gondolom, hogy sokszor már vannak olyan területek a kereszténység életében, amit mi jobban mentegetünk, mint egy átlag ateista ember. Mert elsodródott sok minden, majd mindjárt erről beszélni fogok. És ez a sodródás, ez valóban nagyon veszélyes. Ki az, aki szeret strandra járni? Van, aki. És ki az, aki a strandon már kipróbálta, fiatalok, figyeljetek, azt, amikor bemész egy ilyen folyosóba, és ilyen jön a víz, és nagy lendülettel visz téged. Az tök jó, nem? Mikor jó az? Az akkor jó, ha így ráfekszel a vízre, ugye? És hagyod, hogy sodorjon. Az egy jó érzés. Nem kell sok mindent csinálni. Néha egy picit a faltól ellököd magadat, hogy ne fejeld le, meg egy-két embert, hogy jön a úszigumiba mondjuk valaki ott pörög körülötted, akkor arrébb teszed. De képzeld el ezt először úgy, hogy nincs senki más, de te elindulsz a másik oldalról. Hát az borzasztó nehéz. És képzeld el, ha elindulsz szemből úgy, hogy szembe meg jönnek emberek. Mit kapnál a fejedre? Hát kapnál fizikailag is szerintem, meg mondanák, hogy teljesen el van borulva az agyad, mert sokkal egyszerűbb sodródni arra, merre kell. És hát ott abba sodródjatok is arra, merre kell. Senkit nem bíztatok, hogy induljon el szembe. De könnyű sodródni. Csak a keresztény életben ez egy nagyon veszélyes folyamat. Egy igehirdetésből hadd olvassak fel néhány mondatot. Ha az életet nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy az nem egy tó, amiben vingan ellubickolunk, hanem egy olyan folyó, ami a végpusztulás felé visz. Ebben a folyóban sodródik az életünk hajója. Talán azt hisztük, hogy nem baj, visz szépen a folyó, mint mindenki mást, de egyszer elérkezünk arra a pontra, ahonnan már nem lehet visszafordulni, és belezuhanunk a szakadékba. Gazdag és Lázár története. Ugye egy példázat. Ha ezt megnézzük mondjuk a valós életben, akkor az olyan embert, mint a gazdag, az Isten biztos, hogy nagyon sokszor megszólítja. Biztos, hogy nagyon sokszor figyelmezteti. Ez a példázat pont arról szól, hogy egyszer belezuhanunk a szakadékba, és akkor már nem lehet változtatni. Se a saját életünkbe, se visszaüzengetni másoknak. Pont erről a radikális változásról szól ez a példázat, erről is. Hogy belezuhanunk a szakadékba, és Isten ezt nem szeretné megvárni. Mit teszünk akkor, amikor érezzük a sodrást? Ugye azt nem tudjuk megakadályozni. A kereszténység soha nem volt olyan erős, hogy megakadályozza a világnak a működését, amiben benne él, de három dolgot mindig tesz a kereszténység. Most a kereszténységnél gondoljunk saját életünkre, gyülekezeti próbálkozásokra, vagy akár az egyházak életére. Jön a nagy korszellem, az egyik lehetőség az, hogy a korszellemmel együtt sodródik az egyház. Sajnos az egyház történetben voltak, és vannak olyan időszakok, amikor az egyház a hajójával megy a korszellembe szépen. És az alapján tájékozódik, ami körülötte van. Itt ez a jó kis sodrás, a folyó. Na mi az, ami nektek tetszene, hogyan tanítsunk, mit mondjunk? Jaj, de jó, akkor itt még visz is minket az ár, még ti is toljátok a hajónkat, mert azt mondjuk, ami kell. És ez egy nagyon veszélyes dolog. Isten igéje az már régen való egészen máshol van. Ezek az ilyen nagyon-nagyon olcsó keresztény dolgok, meg olcsó keresztény tanítások. És ez egy nagyon-nagyon reális, talán ma a legnagyobb veszély az egyház életében ez. Hogyha nem is nem csak veszély, hanem a legnagyobb valóság is. Aztán van olyan, amikor az egyház, és erre vannak, mindjárt mondok néhány egyháztörténeti szakaszt, akkor az egyház azt mondja, hogy engem nem érdekel a sodrás. Én kikötöm ide a hajómat, és innen nem mozdulok semmit. És azt mondjuk, hogy ez aztán a kemény jó magatartás. Ugye az evangélikus egyház, az ortodoxia korába esett bele, minket nem érdekel semmi, csak hogy mit mondott a mi Luther Mártonunk, és ehhez ragaszkodunk kőkeményen, jöhet itt bármi, az a lényeg, hogy Márton Marci mit mondott nekünk. És közben egyáltalán nem reagáltak arra, ami a világban történik. Szegény katolikus egyháznak volt ez egy nagyon erős kísértése a felvilágosodás után. Jött a felvilágosodás, jött a darwinizmus, ezernyi áramlat, és ők kikötötték magukat, semmivel nem akartak foglalkozni, bezárkóztak, párbeszédre se törekedtek. Az akkori könyvek háromnegyedét indexre tették, azt mondták, ebben ne olvassatok bele, minden ördögi, és a katolikus egyház egy ilyen anakronisztikus, megkeményedett valamivé vált. És utána jöttek azok a pápák, akik azt mondták, hogy azért valami párbeszédre szükség van, nem sodródásra, de fogalmazzuk már meg a mai világ számára, hogy mit vallunk. És ez is egy ilyen kísértés. Nem érdekel, mi van kint, mi itt jók vagyunk, itt minden rendben legyen, aztán el van intézve a korszellem, meg vigyen, akit akar, ahova akar. A harmadik, hát mindannyian tudjuk, hogy ez a legjobb és a legnehezebb megoldás, és még egyszer mondom, Isten kapcsolatunkban és erkölcsérzékünkben. Nem jelenti azt, hogy bizonyos területen ne kéne együtt haladnunk a korszellemmel, ezzel a világgal, hát így tudjuk megszólítani a világot. De az Isten kapcsolatunkban és az erkölcsi gondolkodásunkban nem szabad a világot követnünk. Úgy kell jelen lenni benne, hogy az közben Isten igéjéhez van kötve. És ez egy nagyon fárasztó dolog, mint ahogy szembe menni az ilyen folyosón a sodrással. De ez a feladatunk, hogy bármire is szeretne rávenni a világ minket, hogy hogyan éljünk, hogyan gondolkozzunk Istenről, hogyan írjuk át Isten igéjét, azt mondjuk, hogy nem, mi Isten igéjéhez ragaszkodunk. És itt kapcsolódik össze most nagyon-nagyon sok minden. Itt kapcsolódunk össze egyrészt azzal, ami a mai vasárnapnak a mottója, ami itt szól, ezt hallottuk, hogy figyeljünk arra, aki szól, és így kapcsolódunk össze azzal az ünneppel, ami szerdán lesz. Nem tudom, hogy van-e bárki, aki tudja, hogy szerdán milyen ünnep lesz. Aki már előre lapozott az útmutatóba, az láthatta is. Június 25-én szerdán az ágostai hitvallásnak van az emléknapja. Ugye készülünk lassan az 500 éves évfordulóra, 1530. június 25-én Ágostában, vagy Augsburgban olvasták föl az ágostai hitvallást, ami miről szólt? Hogy Melanchthon vezetésével megfogalmazták, hogy ebben a korban, 1530-ban, amikor ott van a megszületett, még viszonylag friss evangélikus egyház, vagy evangélikus közösségek, akkor még itt van egy nagy áramlat, mit vallunk mi Jézus Krisztusról, mit vallunk az Atyáról, mit vallunk a Szentlélekről. És ehhez ragaszkodtak úgy, hogyha kellett, készek lettek volna az életüket is adni érte. Nem tudom, mennyire volt valóban így a Luther filmnek a vége, ami nagyon szép, amikor a fejedelmek megfenyegeti 5. Károly, és egymás után letérdelnek, és azt mondják, hogy én nem hajlok el az evangéliumtól. Ezt nem tudom, azt viszont tudom, hogy valóban a hangulat ilyen volt, mert egy nappal korábban akarták felolvasni 5. Károly előtt az ágostai hitvallást, de akkor a népünnepé volt, hogy a császár megijedt, és azt mondta, hogy vigyük ezt egy kisebb szobába, hogy ne hallják ennyien, és egy ilyen 200 fős terembe vitte be az alkalmat, de ott meg kinyitották az ablakokat, és oda támasztották a létrákat, és onnan is figyelték az emberek, és utána németül, latinul is megjelent mindez, és ennek lesz nem sokára az 500 éves évfordulja, most még csak a 496. évfordulója, ha jól számolom. 95. mert csak 2025 van, igen. És mit olvastam? Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra. És itt hadd húzzak alá valamit, ezt nagyon figyeljetek ide, még jobban. Nem azt mondja a zsidókhoz írt levél szerző, hogy eddig nem olvastátok a Bibliát, most már figyeljetek oda. Szóval, de olvastátok eddig is. De ebben a sodrásban még jobban. Ugye ez olyan, mint ez a sodrás, amiről beszéltem, hogyha így meg akarsz állni, és ezt kicsire kapcsolják, akkor még elég, ha így fogod. De minél erősebben jön, annál erősebben kell neked is tartani magadat. Minél erősebb a sodrás, annál nagyobb ellenállásra van szükség. Mert elsodor. Pont ez volt a baj a Pál apostolnak sok gyülekezettel, hogy a kezdetben azokat a kis dolgokat még elviseltétek, még telje letedgettünk titeket, de most már sokkal erősebbnek kéne lennetek, mert az kevés lesz, ami ott volt. És itt is ezt látjuk. És azt mondja, hogy még jobban figyelj, még sokkal jobban figyelj oda Isten igéjére, hogy ne sodródj el. És ezt is írja, ez van a végén, azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számukra. Mi már hallottuk ezt, erősítsük meg mások számára. Nem tudom, hogy mennyire bírjátok még, itt van egy rész, elmondjam, nem mondjam, de elmondom. Ha már itt vagytok legalább, akkor ez a pár percen már nem múlik. Bizonyára mindenki hallott már a kiégésről. És a kiégés az egy nagyon tudományos szakkifejezés, aminek négy lépcsőjét szokták megfogalmazni, és én most mind a négyhez hadd tegyem hozzá azt, hogy ez a négy, ez hol és miért tud elsodródást okozni az életünkben. És amikor itt most évekről beszélek, akkor nem arról szeretnék beszélni, hogy hány éves vagy, hanem hogy hány éve jársz az Isten útján. Ez ugyanígy igaz munkára is. Van ez a 0-tól 5 évig, meg 5-től 15-ig, saját lelkész életemet nagyon látom benne. Ugye 0-tól 5-ig azt mondhatjuk a keresztény hitéletre is, hogy elindulsz a hitnek az útján, van benned egy nagyon-nagyon jó naivitás, van benned egy nagyon komoly lelkesedés az életedben, van egy idealizált kép a gyülekezetről és az egyházról. Most mondta valaki, hogy lehet, hogy azért jár kevés fiatal felnőtt a gyülekezeteinkben, mert túl jól tanítjuk őket gyerekkorukban. És azt tanítjuk nekik, hogy ha keresztény vagy, akkor a keresztények szeretik egymást, a keresztény közösség az milyen jó, és amikor meg bejön, akkor meg meglepődik, hogy ezt jól megtanult, és nem ezzel találkozik. Van ez a 5 év, és ez lelkészeknél is megvan, munkahelyen is megvan. Ez az 5 év, hogy oj, és naív az ember. Hogy lehet elsodorni a hitéletünknek így az első 5 évében? Pont ezzel a naivitással, pont a megfelelni akarással. Pont azzal, hogy annyira meg akarok felelni akár egy közösség elvárásainak, hogy már nem az Isten igéjének felelek meg, hanem éppen embereknek vagy gyülekezetnek, hogy befogadjanak, hogy szeressenek, hogy én is otthon érezzem magamat. Aztán jön az 5-től 15 évig ez a megállapodás, stabilizálódásnak a szakasza, amikor az ember már tapasztalokat gyűjt, már azt mondja, hogy nem eszik olyan forrón azért a kását, és egyre mélyül az Isten kapcsolata is az ilyen helyzetben, de pont itt jön elő az elsodródásnak a veszély, és ez lelkészeknél is így van, sőt, autóvezetőknél is így van, hadd mondjam. Mikor már azt mondod, hogy ja, 10 éve járok gyülekezetbe, 10 éve vagyok lelkész, egész jól épül minden, hát jó, Isten is itt volt, de hát alapvetően megy ez nekem nélküle is. Ilyenkor jön el nagyon sok lelkész életébe az, hogy hát megy ez magától, nem kell olyan sokat imádkozni, nem kell ehhez annyira az Isten. Ez csak egy statisztikai adat, amit én olvastam, hogy a legtöbb balesetet, lehet, hogy aztán régi statisztika, a jogsi megszerzése utáni 2. és 3. évben okozzák az emberek. Az első évben még óvatosak, és 1 év után azt gondolja, hogy ha tudok én már vezetni, adjunk neki most már, és akkor jönnek sokszor a nehézségek. Itt is itt van ez a veszély, hogy ha már ide járok, megszoktam. Amikor az ember 10-15 éve jár egy gyülekezetbe, akkor pont ez az elsodródás veszély, hogy rendben van minden. Aztán jön a 15-25 év, ugye ez a kételyek és krízisek, amikor rádöbbenek, hogy lehet, hogy még annyira jó. Lehet, hogy elment az életemből egy csomó minden, és keresztény emberként, és nem jutottam talán sehova. Nem fejlődtem úgy, ahogy kéne. Még mindig ugyanazokkal a bűnökkel küzdök, amivel 15 évvel ezelőtt. És itt van egy nagy elsodródási veszély. Ez maga a kiégés, amikor az ember belefárad. Amikor úgy van már a templomban, hogy igazából csak fizikailag van itt. És így is el lehet sodródni. És utána pedig jön az, amikor az ember erre rádöbben, mondjuk már ilyen 25 éves tapasztalattal, és megújul. És ez az, ami nagyon hiányzik a keresztények életéből, hogy megújulni a hitünkbe. Megújulni sokszor, akár a házasságba, megújulni a hivatásba, bármibe, 20 év után azt mondja, hogy ez még mindig jó. Én még mindig szeretem az Isten, mindig szeretem a házastársamat. Én még mindig örülök annak, hogy szülő vagyok. Én még mindig örülök annak, hogy tanulok. Ú, de csúnyán néztél erre. Azért örülök, hogy tanulok. Tehát ilyenkor, ha az ember ezt jól csinálja, akkor jön az összegzés, az átadás, a mentorálás, letisztul az ember. És milyen jó ilyen időseket látni, akik végigharcoltak egy életet hitben is, és olyan letisztult derűsek. És mi lehet a kísértés ilyenkor? Az elsodródás, a kritizálás, a sóhajtozás a múlt miatt, vagy a múltnak a bezzeg régen milyen volt, És ez ugyanolyan elsodródás. És ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy minden életkorban, aki éppen most konfirmált, ugyanúgy megvan a veszélye az elsodródásnak, mint aki 50 éve járt templomban. Mindig ott van, és mi a mi feladatunk, és hadd zárjam ezzel, hogy mindig Isten igéjére figyelni. Nem engedni, hogy becsapjon minket a saját lelkiismeretünk, azt is állítsuk Isten igéjét. Ne csapjon be a korszellem, ne csapjon be egy csomó olyan tanítás, amit emberek azért találtak ki, mert rádöbbentek, hogy elsodródtak, de nem bírnak visszamenni, hanem inkább hamis teológiát gyártanak. Sokkal jobban szeretem azokat az embereket, aki azt mondja, elsodródtam, elrontottam, bűnt követtem el. Nem leplezem, visszamegyek. És onnan persze megint elkezdünk majd eltávolodni. Ezért fontos mindig odafigyelni rá, és mindig visszatalálni. Hát ebbe erősítsen meg minket az Úristen, hogy ne lelkileg már elsodródott emberekként üljünk itt a templomba, amit lassan majd követni fog a fizikai elsodródás is, hanem azzal a tűzzel, azzal a lelkesedéssel, hogy jó az Istenhez tartani, és jó minden élethelyzetben megélni az Isten kapcsolatunknak az örömét. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, egészen kétségbejtő az, hogy keresztényként mennyire rettegni tudunk a korszellemtől, és micsoda képekkel tudjuk lefesteni a korszellemnek a rettenetes hatását. És ez így van, mert tényleg rombol, de soha nem tesszük mellé, hogy mennyivel nagyobb és erősebb a Szentléleknek a hatása. Hogy az, aki a Szentlélek hatásának teszi ki az életét, arra nem fog pusztítólag hatni a korszellem. Isten szent lelke képes minket betakarni, megvédeni, csak mi magunk ne akarjuk becsapni önmagunkat. Mi tudjuk odaadni az életünket valóban az élő Istennek, és azt mondani, hogy Uram, Te légy valóban Isten az én életemben, és add, hogy valóban a Te szavad, a Te igéd legyen az én életem középpontjában. Mondjuk Istenünk, bárhol is vagyunk ebben a történetben, éppen elsodorva, éppen visszatérve, éppen már csak egy-egy szállal kapaszkodva Te beléd, Téged kérünk, hogy erősítsd meg a mi veled való kapcsolatunkat, és hisszük, hogy akkor megváltozik az egész életünk, gondolkodásunk, tetteink, szavaink. Így kérjük a Te áldásodat a mi életünkre. Amen.